és Máté fog ide pedig csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, ez a 62. Zsoltár 6. verse, és abban a győzelemről szeretnénk elmélkedni ezen a vasárnapon, ami a lecsendesedettség vagy elcsendesedés győzelme, ami akkor, amikor nincsen szorongatott helyzetben az ember, azt hiszük, nem megy olyan nehezen. Pedig elcsendesedni, és abba a helyzetbe kerülni, hogy ne zaklassanak bennünket a gondjaink, egyéb gondolataink, nem könnyű dolog, és mégis úgy érezzük, hogy békés körülmények között ez rendben van. Mi történik azonban akkor, amikor a kétségbeesésig jut el az ember, amikor nagy teher, nagy felelősség nyomasztja a vállát, vajon hogyan lehet ebben a helyzetben lecsendesedni? Most bőjt első vasárnapja van, most kezdünk ráfordulni a húsvéti ünnepre, ünnepkörre, aminek a meghatározó története Izrael szabadulása az egyiptomi rabszolgaságból. Mindannyian rabszolgák voltunk, amikor zsidó testvéreink leülnek a Pészak széder estjét megünnepelni, akkor elmondják ezt a gondolatot is, hogy rabszolgák voltunk a fáradók az országában. Nem szokott ezzel dicsekedni az ember, de ebben a vallomásban ott kellene, hogy legyen mindannyiunk gondolata, igen, életünknek egy szakaszában nem mi irányítottuk az életünket. Amikor az ösztöneink irányítanak bennünket, amikor más diktál, amikor nem a szabaddá tevő Istent követjük, hanem divatot, emberi akaratot, emberi elképzelést, nem vagyunk a magunk urai, és ezt rabszolgaságnak nevezhetjük nemes egyszerűséggel. Azzal kezdődik a mi életünk második szakasza, hogy Isten, mint a népével tette ezt, megszabadít bennünket a rabszolgaságból. Ezért a tíz parancsolat első igéje: én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Innen indul minden. Ha ez nem történik meg, nem lehet folytatni a tíz parancsolatot. A rabszolgának nincs joga, lehetősége arra, hogy lelkiismerete szerint cselekedjék. Azt kell tennie, amit urai parancsolnak, de aki szabad lett, az szabad a győzelmes életre is. Vagy igény Mózes második könyvének a 14. részében található, a 10. versről olvasom a Szent Igét, 2. Mózes 14.10-től, amint közeledett a fáraó, Izrael fiai felemelték szemeiket, és így az Egyiptom beliek nyomukban vannak, és nagyon megfélemlettek, és az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. És mondták Mózesnek, hát nincsen neki Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni. Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem ez volt a szó, amit szóltunk hozzá Egyiptomban, mondvá, hagyj békét nekünk. Hadd szolgáljuk az egyiptombelieknek, mert jobb volt volna szolgálnunk az egyiptombelieknek, hogy nem, mint a pusztában halljunk meg. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik, ti életetek, ti pedig veszteg legyetek. És mondta az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el, te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújts ki kezedet a tengerre, és válaszd azt két felé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Hatalmas tapasztalata ez Izrael népének, és közös tapasztalata kincsé lesz a Biblia olvasó ember számára is. Mondtam, lelkiképpen mindjárt rabszolgák voltunk, mindjárt át kell, hogy éljük a szabadulásra ezeket a nehézségeit, mert senki ne képzelje el, hogy a rabságból ön könnyen szabaddá válhat az ember. Ahogy mégis a rendszerváltás idején olyan túláradó örömmel azt gondoltuk, hogy holnaptól kezdve, az első szabad választás után minden egyszerű és szép lett. És ma 24 esztendővel a változások után, hát erősen gondolkodnunk kell sok mindenen, és sok mindent mérlegelnünk kell, vajon megszabadultunk-e, vajon megtörtént-e igazán a változás, bizony nagy állam volt, és van még mindig a változásoknak. Szóval Isten nagy dolgot cselekedett Izrael életében, nem ezért kerültek Egyiptomba az ő elképzeléseik és hitük szerint. De megkockáztatjuk, hogy amikor József azt mondja, hogy nem ti adtatok el engem, hanem az Úr küldött ide, akkor ebben nem csak József személyes vallomása, tapasztalata volt benne, hanem egyfajta bizonyságtétel is. Igen, az Úr akarta ezt az időszakot az ő népe életében, hogy megtanulja a szabadságot, hogy felnőtt korra érjen be, hogy méltó ura és gazdája legyen annak a területnek, ahol Isten sok egyéb megtapasztalást, üzenetet, szolgálatot készítette a számára. Tehát nem csak József került oda Isten akaratából, hanem ez is Isten üsztervének a része volt, hogy Izrael ott váljon igazán részét ellenséges és nehéz körülmények között, és így legyen alkalmas és méltó arra, hogy az ő szolgájává váljon, és adjon áldást, az Ábrahámnak megígért áldást legyen ennek a tapasztalatnak a révén is az egész világ számára, az egész emberiség számára áldással. De az ott eltöltött időnek volt egy határa, és Isten meglátta, meghallotta népe panaszát, elhívta Mózest, ismerjük Mózes elhívásának a történetét, sokszor beszéltünk róla, arról is, hogy hogyan gondolta Hebehúrján először, hogy majd ő kézbe veszi a szabadulás ügyét, hogyan kellett négy évtizeden át a pusztában elcsendesedve végig gondolni azt, hogy egészen más dolog önként látva a bajokat neki menni, akár puszta kézzel és egyedül is a világ bajainak, mint elhívottként, Isten által elküldött emberként részt venni abban a programban, amit az Úr készít el. És most már túl vagyunk a csodálatos szabaduláson. Az sem ment könnyen. A fáraó ellenállt, megkeményítette a szívét, aztán már Isten hagyta őt ebben a kemény állapotában, hogy megmutassa a megaláztatásán összes istene hatalma megalázásán keresztül, hogy ő az Úr, és senki, ki nem ragadhatja az övéit az ő kezéből. 10 csapás után szinte üzre hajtották el Izrael fiait, akik még magukkal vitték az elmúlt évszázadok elmaradt bérét is, a munkaerejüket kihasználták, és volt idő, amikor még a munkához szükséges töreket se adták meg, nem hogy rendesen kifizették volna őket, tehát elvitték a bérüket is aranyban, ezüstben. Nagy hatalommal mentek, ahogy az ige mondja, nagy lelkesedéssel, felemelt kézzel, és egyszer csak Mózes, aki először egy könnyebb úton indult el, megállította a sereget, és egy másik irányba terelte őket, mert az úgy így szólt neki. Mózes úgy gondolta, hogy azért mennek azon a úton, hogy nehogy gyúgolódjanak nehézségek miatt, vagy konfliktusaik legyenek. Isten kicsit visszaterelte őket, megint egyiptomi területre. Az a látás alakult ki a fáraó udvarában, hogy eltévedtek. Nem tudják, mit csinálni. Összezavarodtak. És a kezdeti nagy keserűség és ellenséges érzések után a fáraó és udvartartása úgy ítélték meg, hogy kár volt ezt a hatalmas olcsó munka előtt elengedni, és úgy gondolták, hogy elhangosak lesznek az elmúlt idők megaláztatásaiért. Amit felolvastunk, az ez a pillanat, amikor ráébred a tömeg, kicsit maga Mózes is, hogy csapdába kerültek. Bizony, csapdába kerültek, mert ott állnak a Vörös-tenger, Sás-tengernek nevezett részénél, nem lehet rajta csak így átmenni, még akkor sem, hogyha ez volt ott a legsekélyebb része ennek a tengernek, tehát a csattenger volt ez, zseltavakkal együtt. És nem csak a hírnökök, az utóvéd hozza a hírt, hogy jönnek az egyiptomi szekerek, hanem már látni is lehet őket. Látni lehet, amint a szekerek érkeznek. És se előre nincs tovább út, se visszafelé, ahonnan a szekerek vannak, és pánik tör ki ebben a helyzetben. Elkezdenek először az Úrhoz kiáltani. Biblia nem érti fel az imádságoknak a tartalmát. Beismerjük mindannyian ezt a fajta imádságot, amikor az ember végveszélyben egyszerűen csak ordít imádságban is, és arra vágyik, hogy Isten valamilyen természetfeletti módon állítsa meg az eseményeket. Történik is valami kevés segítség, nem becsülünk alá, tűzoszlop, amelyik vezeti, védi Izrael fiait, éjszakára mögénk állt, előttük van. De hát szabad-e a hitnek az útját járni akkor, amikor ennyire kézzel fogható és ennyire látható a veszedelem? Hát mindig azt gondoljuk, hogy a hit harcai azok a láthatatlan világban zajlanak, a gondolatainkban kavarognak. Jól érezzük, vagy nem jól érezzük magunkat lelkileg. Ha nem jól érezzük magunkat, akkor is valamilyen módon az Úrhoz kiáltunk. De amikor átfolyik ez a lelki harc a mindennapi életünkben, amikor konkréttá válik, ennyire konkréttá, hogy örömnek a harci szekerek, és jön 600 válogatott szekéren, mindegyiken 3-3 katona, és igaz, hogy a nép sokkal százszorosan, több százszorosan nagyobb, mint az egyiptomiak, de hát az elmúlt évszázadokban arra szoktatták, hogy férjen elnyomó uraitól. Ebben nők fel ez a nép, rabszolga szíve volt. Nem jutott eszükbe, hogy na jó, jöjjenek csak ide azok az egyiptomiak, majd felborogatjuk a szekereket. Fel tudták volna borogatni. És meg tudták volna esetleg védeni magukat, de nem voltak még lélekben készen. Így utólag visszatekintve, ami sok-sok kísértésünk némelyike is ilyen, hogy talán anélkül meg tudnánk a dolgot oldani, hogy az Úr beavatkozna. de nem vagyunk lélekben készek. Erre az egyik tanítása majd ennek a szövegnek éppen az, hogy nem mindig kell az imádságba menekülni akkor, amikor konkrét problémáink vannak. De ott benne a harcban, benne a szorongásban az ember Istenhez kiállt, és azt mondja, Uram, nem engedheted meg, hogy én ebbe a helyzetbe kerüljek. Azért szabadítottál meg, mert hogy itt veszek el aztán majd ebben a küzdelmemben. Én sok kísértéssel is, hát mondjuk így, hogy próbával küzdök, nem is mindig önmagam miatt, hanem azokban az ügyekben, amelyek rám terhelődnek, sok száz ember állása és az ellátottaknak a gondja nyomaszt, és ezért olyan fontos számomra, hogy a különböző hatalmasságok mit gondolnak ki, és valakinek így egyszer kiöntöttem a családomban a szívem, és akkor ő küldött egy SMS-t, amit benne őrzök a telefonomban azóta is, és ez így szól. Megígérte az ígéret földjét, és mi nem rettenhetünk meg az óriásoktól, meg a nagy falaktól, mert elég lesz a kürt hangja, és lehoglanak. A pusztán átvezetett, és nem azért, hogy most minden elveszem. És így tovább. Hát ez az egyik kísértése az embernek, hogy azért vitt ki a viszonylagos biztonságból, a szolgaság viszonylagos biztonságából, hogy most szabad emberként számoljon le velem. Nagyon nehéz meggyőzni bennünket arról, hogy Isten, aki egyébként játszik, és velünk együtt szeretne játszani, és egy fontos dolog, nem ellenség, nem akar tönkretenni. Ezt pláne nem tenni, hogy azért szabadít meg a rabszolgaságból, hogy szabad emberként pusztítson, semmisítsen meg. De ez jutott eszükbe azoknak, akik látták az ellenséget újra felbukkanni, és nyilvánvaló lett számukra, hogy nem lehet annyira megalázni az egyiptomiakat, hogy ne tudják ismét hadilag összeszedni magukat és leszámolni velük jó szívűekkel. És az imádság után valamik Mózes ellen fordul, akinek hát bőven van baja, és akinek szintén eszébe jutott ilyen, hogy Uram, mondta annak idején, amikor elhívtam, nem vagyok alkalmas erre a feladatra. Hát ez nagyobb ez a feladat, mint amit én emberileg felelősséggel vállalni tudtam volna. Tehát a szavak, amik elhangzanak, még tovább fokozzák Mózes kínját, amikor ezt kell hallania a frissen, szabaddá lett tépe szájából, a pusztába hozták ki minket, meghalják, nincsenek egyiptomban sírok. Itt cselekedtél velünk, hogy kihoztál. Nem ezt mondtuk el neked egyiptomban, hagyj békét nekünk, hadd szolgáljunk az egyiptombelieknek. Most egészen úgy tűnik, mintha ez egyedül Mózes mániája lett volna, hogy jár a népnek a szabadság. És ez az ilyen válságos pillanatokban mindig kiderül. Mindig szörnyű a szabadság győzelmének az élére álló vezető embereknek ez a gondolat, mert ők tudják, hogy nem adják olcsón a szabadságot. Egyiptom soha nem fog belenyugodni abban, hogy öntudatos, nagykorú emberekkel álljunk szemben. Mindenki szolgálkat szeretne, olyanokat, akik vita nélkül azonosulnak azzal, amit felülről diktálnak, és sokan vannak egyébként, akik szeretik, ha megfogalmazzák a számokat, hogy mit gondoljanak, és mi legyen a véleményük. hagy békét nekünk, hadd szolgáljuk az egyiptomberieknek, mert jobb lett volna szolgálnunk az egyiptomberieknek, mint hogy a pusztában haladunk meg. Egyenlőre pillanatilag még nincs szó halálról. A lehetőségekben benne van, forradalmárok, akik tettét most március 15-én is ünnepelni fogjuk, még a maguk korában, maguk romantikus módján meg is fogalmazták, hogy szabadságért akár meghalni is jó, szép, jobb szabadként meghalni, mint szolgaként élni tovább. De azért ez nem egy általános nézet. Az emberek nem ennyire szabadságpártiak, romantikusak, ősiesek, hanem minden nap életet szeretnék élni, és ez jó is van, nincs ezzel semmi baj. De ezt valami, hagyd békét, ezt mondtuk, hagyd békét, hadd szolgáljuk tovább. Nem örültek a szabadulásnak, de örültek, csak nem akarták ennek az árát megfizetni. Olyan akár lelki, akár egyéb harcainkban, komolyan tudomásul vesszük el, hogy azt nem adják olcsón azt a győzelmet. Azért szenvedni kell. Mindenért szenvedni kell. Beszéltünk most a kertről, aminek úgy örülünk. Először is ez egy szemétdomb volt itt, ez a templom kert, és nem kellett senkinek egészen addig, amíg így nem nézett ki, mint ahogy most visszajutnak ilyen hangok hozzánk, hogy tudnál érnekünk meg tulajdonképpen mi ezt elvitoroltuk, vissza kéne tőlük lenni, de addig, amíg itt embermagasságú gaz volt, és halmokban állt a sitt és a törvelék, addig ez nem jutott senkinek eszébe, hogy itt is lehetne ezzel a területtel csinálni. Sok-sok köbméter törveléket, szemetet hordtunk el innen, és most is még mindig így van, hogy egy fát elültetünk, akkor több talicskányi képítési törmelék, gumacsizma, dolgkötél és egyéb szokott előkerülni. Nem adják olcsón, még a kertet se. Azért is küzdeni és szenvedni kell. Van, akinek megjön, van, akinek nem. Van, aki már csak a kész eredményt szeretné valamilyen módon használni a maga módján. Isten mit tanít bennünket ezen a történeten keresztül is, hogy megéri a lelki harc, megéri a küzdelem, az ütközés, a világ bunkacaját vállalni, megéri nélkülözni, és akár azért a győzelemért, amit ő van belül, ami lelki rabszolgaságunk felett, és hogy ő mekkora árat fizetett, ezért arról szól az evangélium, a megunási ismételgetett ige, úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy Isten a világ változását nem egyetlen isteni szóval, egy működés átállításával érte el, hanem véráldozatot hozott Istennek a báránya, csak úgy, mint itt a szabadulás báránya elvégzett. Ebben a küzdelemben, hát hajlandóak vagyunk-e ebben a helyzetben elcsendesedni és megérteni, hogy Isten miért hozott bennünket ezen az úton. Mózes is elkezd imádkozni. Először jó vezetőként, engedelmes, kiválasztott emberként felmondja azt, amit ilyenkor minden vezetőnek mondani kell, megpróbál urrá lenni a pánikon, és azt mondja, ne féljetek, megálljatok, ne rohanjatok, szanak szét, mindrások szerint három dolog jutott eszébe akkor a népnek, az egyik ugye menjünk vissza Egyiptomba, másikon szálljunk szembe velük és harcoljunk, de ezt csak néhányan támogatták, és egyesek pedig azt mondták, kezdjünk beleugrálni a vízbe, és vessünk véget ennek a félelemnek, legyünk öngyilkosok. De Mózes azt mondja, álljatok meg, nézzétek, hogyan cselekszik az Úr majd veletek, mert az egyikről belék, akiket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Nem tudta előre, hogy ez hogyan fog bekövetkezni, hogy az Úr adakozunk életetet kiveli, maradjatok nyugtalan, reszkegedjetek. Azt olvasok itt a 15. versben, hogy az Úr azt mondta Mózesnek, mit kiáltasz hozzá. És ebből arra következtetünk, hogy igen, ő is, akkor, amikor nem látta a pánikba esett tömeg, a kétségbe esetten imádkozott és kiáltozott az Úrhoz. És lehet, hogy az Úr előtt ebben, az ő négy szem közti csendjében ugyanolyan dolgokat mondott, amit itt a nép kikiabált. Miért hoztál ki minket ide? Miért kerültünk ebbe a szégyenbe? Lám most kiderül, hogy nem volt köv lehetőség ebben az egész akcióban, mint hogy elmegyünk átmenetire Egyiptomot, és itt szinte a küszöbön halljuk meg ismét. Nagyon érdekes, amit Isten ennek az imádkozó embernek mond. De meg is tökkenünk ezzel, mert azt gondoljuk, hogy Isten azt szereti, ha szüntelenül imádkozunk. És mivel most azt mondja, itt kiáltasz hozzá. Hagyom az imádságnak. Legyen vége ennek a kétségbe esett könyörgésnek. Tessék cselekedni. Szóval Izrael fiainak, hogy induljanak el. Vedd rá őket, hogy folytassák a megkezdett utat, ne adják fel. Te pedig emeld fel azt a pálcát, ami sokáig pásztorbot volt a kezedben, de amit Isten eszközé avatott, ami a fáraó előtt csodákat tett, amivel ott a Nílust meg lehetett érinteni. Megvan az eszközöd. Vannak tapasztalataid. Övesd tovább azt a utat, amit eljöttünk. Emel fel a hátszádat, nyújtsd ki a tengerre a kezedet, és választ kettő. Fizikailag nem Mózes választja ketté a vizet. Azt is mondhatnánk, hogy nem azért válik ketté a víz, mert Mózes felemelte a botját. A Biblia elmondja itt, hogy ez hogyan történt meg a fizika világában. Olyan időjárás, hogy a szél úgy fújt, hogy lefújta arról az átkerülő helyről átmenetileg a vizet, és álhatatosan távol tartotta, ahol át lehetett kelni, és amikor az üldöző egyiptomiak odajutottak, akkor egyszerűen csak elállt a szél, és visszazúdult a hatalmas vízmennyiség. De kellett ott a nép előtt a bizonyságtételhez, a tovább lépéshez az, hogy Mózes ezt a bizonyos pálcát felemelje, hogy felmutasson vele arra, akitől a győzelem jön, hogy jelt adjon a többiek számára, hogy élére álljon a megzavarodott, megrendült tömegnek, hogy jelezze ezzel a mozdulattal, hogy igen, én hiszem. Igen, én meg vagyok győződve arról, hogy Isten megteheti. Sőt, Isten azért hívta ki a szolgaságházából az ő népét, hogy azon ugye győzelmessé tegye, megállítja. Igen, 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 én ezt hiszem. Emelt fel a pálcádat és nyújtsd ki a kezedet. A gátat szabó ellenséges erőkre, és megnyílik az út, meglátod az utat, és tovább tudtok haladni. Az ember érzelmi alapú szabadság vágyát Isten megtölti megtapasztalással. Igen, szeretnénk szabadok lenni. Tessék megadni az árát, és Isten előtti csendben hadd értsük meg, hogy mikor van szükségünk arra, hogy az egyetlen út felé a megfelelő mozdulatokat megtegyük. Isten áldjon meg bennünket, szabadságvágyunkban. És a azok között a felelősségükben, akik felé.